következik az ige hirdetés, igaz? Az élet hullámzása címet adtam ennek a mai napnak, és az élet hullámzása azt jelenti, hogy vannak ünnepnapok, és vannak hétköznapok. Vannak jó napok, és hát vannak nehéz napok is az életben, és ez a hullámzás tulajdonképpen kirajzolja az egész életünket. Te per pillanat valamelyik részben vagy, vagy a hullám tetején, vagy a közepén, vagy az alján, nem tudom. De ami most van, az változni fog valószínű. Tehát az élet hullámzik. Szeretném, hogyha az apostolok cselekedetéből egy szakaszt felolvasnánk, és megnéznénk azt, hogy az első keresztények, azok hogy élték meg ezt a hullámzást, az életnek a hullámzását. Az apostolok cselekedetei könyv 5. rész 12. versétől olvasom a Bibliát. Ezt mondja itt Isten igéje. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével jöttek. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjön rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Ekkor megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és irítség fogta el őket. Elfogták az apostolokat, és hatósági őrizetbe vették őket. De az Úr angyala egy éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és ezt mondta nekik. Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagy tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, ezért visszatérve jelentették. A börtön ugyan gondosan be van zárva, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket, a szavakat, zavarba jöttek, és ezt kérdezték, vajon mi lehet ez? De valaki odament és jelentette nekik. Íme azok a férfiak, akik börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban és tanítják a népet. Akkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezik őket. Bevitték a nagy tanács elé, és odaállították őket, a főpap pedig elkezdte a kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme betöltitek egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig a tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csigorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. Szóval az élet hullámzása. Az elmúlt napokban voltam egy olyan találkozón, ahol néhány olyan munkatársammal, vagy olyan szolgálóval együtt találkoztunk. Kb. Fél évente szoktuk ezt megtenni, amikor nem a munkáról van szó, csak mindenki beszélhet egy kicsit magáról, hogy mi újság van vele, hogy telnek a napjai, hogy érzi magát. És ahogy meghallgattuk ezeket a kis rövid beszámolókat, mindenki mondhatott bármit, ami a jelentben jellemzi az életét, a családját, a munkáját. Az egyik jó dolgokról számolt be, a másik nehézségekről számolt be. Van, aki elmondta azt, hogy most pont gyötrődik sok mindenért, és nagyon komoly ima témái vannak, és nem tudja, hogy ezek hogy fognak megoldódni. A másik valaki arról számolt be, hogy ilyen jó időszak még soha nem volt az életében. Szóval mindenki mondott valamit, És hogyha ezt szerettem volna valahogy ábrázolni, akkor valaki nagyon fönt van, valaki nagyon nehéz helyzetben van, valaki jó helyzetben van, valaki rossz helyzetben van. Valaki örül, valaki nagyon szomorú most. Ez az életnek a rendje, hogy ez így van. És biztos vagyok benne, hogyha egy fél év múlva ugyanezekkel az emberekkel újra leülünk és beszélgetünk, és ugyanez lesz a kérdés, hogy mindenki mondjon valamit arról, hogy most per pillanat mi van vele, akkor szintén ilyen színes lesz a kép, van, aki jó, van, aki meg nehézségekről fog beszámolni. És lehet, hogy pont az, aki most jó dolgokról számolt be, azt fogja elmondani, hogy hát most egy nehéz korszakon megy keresztül. Vagy aki most tényleg olyan könnyek között imádkozva mondta el a dolgait, az lehet, hogy legközelebb ragyogó szemmel mondja, hogy milyen jó az Úr. Nem is tudja, hogy mikor voltak ilyen jó időszakai. Ugye ez ismerős? A te életed ugyanerről szól, meg az enyém is. Az életnek a hullámzásáról. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is az Isten adta, ezt mondja a Prédikátorok könyvében az ige. Vagyis az ige is visszaigazolja azt, meg hát az élet is, hogy vannak jó, meg rossz időszakok. Vannak nehézségek, és vannak örömök. És ez nem csak a te életedben van így, ha a családodnak az életét nézzük, akkor a család is így mozog. Vagy egy közösségnek az élete, mondjuk a kőszikla gyülekezetnek az élete, az is így hullámzik. Vannak nagyon, nagyon jó korszakok, nagyon jó időszakok, jó napok, és vannak nehéz időszakok. De ha van egy vállalkozásod, akkor arról a vállalkozásról is el lehet ezt mondani, vagy a munkahelyi közösségedről, vagy sok mindenről. Még a személyes lelki állapotodról is el lehet ezt mondani, és nagyon-nagyon sok mindenről. És egy országról is. Magyarország is ilyen, hogy hullámzik. Én most nem tudom, hol vagyunk, de valahol vagyunk. Én nem akarom most itt megítélni Magyarország helyzetét, de ez is nagyon hullámzik. Hogy fölfele megyünk, vagy lefelé, és nem biztos, hogy mindig az van, amit hallunk, hogy dübörög akármi, a gazdaság, nem tudom, akkor biztos jó. Ha valaki szomorú, rossz dolgokat mond, akkor biztos rossz. Nem tudom, valami más van mögötte, de mégis ez a hullámzás benne van. Szóval vannak olyan dolgok, amelyek hatnak ránk, ezek lehetnek belső nehézségek, belső küzdelmek, amelyek kicsit ilyen nehéz napokat jelentenek a számunkra. Máskor meg a külső környezet jelenti azt, hogy lehet, hogy én teljesen jól vagyok, lehet, hogy lelkileg teljesen rendben vagyok, csak a külső környezet olyan, ami nagyon nagy nyomást helyez rám, és nagyon nehezen tudok előre haladni. Teljesen mindegy, hogy kívülről vagy belülről jönnek a nehézségek, de ezeket a nehézségeket le kell küzdeni és le kell győzni. Az elmúlt napokban csináltam egy nagyon egyszerű kis ábrát. Itt látok mögöttem egy olyan idővonalat, amiben próbáltam végignézni az apostolok cselekedeteinek az első néhány könyvét, vagy első néhány részét, és megnéztem azt, hogy milyen áldásokat, milyen jó napokat élt át az első gyülekezet, vagy ott lévő emberek, és milyen nehézségekkel küzdöttek. És hogyha megnézzük ezt, akkor ezt látjuk, hogy elindult pünkösdel az első gyülekezet, fantasztikus robbanás, az emberek bűnbánatra jutnak, több ezer ember megtér, fantasztikus dicsőséges nap. Aztán folytatódik ez a dicsőség sorozat, Péter megy a templomba, meglátja a sántát, meggyógyul a sánta, elkezd ugrálni, bemegy a templomba, mindenki dicséri az Istent, fantasztikus dolgok vannak, megtérnek az emberek, sőt, meggyógyulnak az emberek, olyan dolgokat látnak, amik korábban elképzelhetetlen volt. A tanítványok bemennek, vagy az apostolok bemennek a templomba, és erőteljesen bizonyságot tesznek Jézusról, bizonyítják az embereknek, hogy Jézus a Krisztus, hogy eljött a Messiás, nem kell tovább várni, higgyenek benne, sokan megtérnek, a tanítványok száma szaporodik, növekszik. Szóval nagyon-nagyon sok jó dolog történik. Azt mondja a Biblia, hogy abban az első néhány napos időszakban 5000 fölé emelkedett a tanítványoknak a száma, és a gyülekezetbe járóknak a száma, és ezek csak a férfiak voltak. De hát ha mindenki rendes férfi volt, akkor hozta a feleségét is, meg a gyerekeit is, meg a szomszédját is, meg a barátját is, meg ki tudja még kik jöttek oda. Tehát ez a tömeg, ez jóval több volt, mint 5000, lehet, hogy 10-12 ezeren is voltak. A nulláról óriási robbanás, és nagyon gyorsan kiteljesedik ez a gyülekezet. És úgy tűnik, hogy hát ha valaki keresztény, akkor az csak jó dolgot jelenthet. Ha valaki prédikál, akkor az biztos, hogy azt jelenti, hogy megtérnek az emberek. Ha valaki bizonyságot tesz, akkor biztos könnyes szemmel valaki azt mondja, hogy de köszönöm, hogy elmondtad, és akkor... Szóval úgy terjed minden, és kiteljesedik minden, és minden szép, és minden jó. Igen ám, de a folytatásban azt olvassuk a Bibliába, hogy mindezeket az örömöket, ahogy átélik az első gyülekezetbe járó emberek, jönnek a nehézségek. És az akkori vallási vezetők, a népnek a vezetői, megirigylik ezt, főleg a szadduceus párti emberek, akik eléggé zűrösek voltak sok tekintetben, tehát nagyon-nagyon irigykedtek rájuk, hiszen nekik volt a politikai, meg az egyházi hatalom, de igazán nem tudtak az emberekre hatást gyakorolni, és akkor itt vannak ezek a keresztények, akiknek semmiféle hatalom nem lenne a kezébe, és mégis, amit mondanak, mindenki komolyan veszi őket. Szóval jött az irigység, börtönbe vetik Pétert és Jánost. Azt is mondhatjuk, hogy lefejezik a gyülekezetet. Az első számú vezetőket ki akarják iktatni. Jönnek a problémák. Egy keresztény kerülhet börtönbe? Hát miért nem? Szóval börtönbe vetik őket, aztán nem áll meg a dolog, hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy a lendület az tovább megy, és bebörtönzés ellenére nagyon bátran bizonyságot tesznek Jézusról. Hiába fenyegetik őket a nagy tanácsnak az emberei, vagy a vallási vezetők, megtiltják, hogy Jézus nevében nem beszélhetnek. Sőt, hogyha megfigyelitek a Bibliát, akkor nem is említik Jézusnak a nevét, nem is merik kimondani, mindig csak azt mondják, hogy annak az embernek a nevében, meg annak az embernek a nevét, annak az embernek a vérét ránk akarjátok hárítani, meg annak az embernek a nevében nem beszélhettek. Nem merik kimondani Jézus nevét. De fenyegetik őket, és a fenyegetés, higgyétek el, hogy ez nem egy kellemes dolog. Hogy a hatalom elkezd téged fenyegetni, ez még nem azt jelenti, hogy bármit is tettek veled, csak megígérik, hogy mit fognak csinálni veled. És hogyha a fenyegetést komolyan veszi valaki, akkor az úgy meg tudja terhelni az embernek az életét, félelmet tud gerjeszteni, megállítja, bizonytalanná teszi. Szóval jönnek ezek a fenyegetések, és megtiltják nekik, hogy nem beszélhetnek Jézusról. De ennek ellenére azt látjuk a Bibliában, hogy a gyülekezet az tovább megy. Olyat olvasunk, hogy nagy volt az adakozó kedve gyülekezetbe, az emberek hozták be az adományaikat. Ha valaki szegény volt, vagy valaki nincstelen volt, akkor próbálták egy kicsit följebb hozni őt, hogy ne éhezzen, vagy ha nem volt ruhája, akkor legyen ruhája. Szóval, hogy kiegyenlítették egymást. Nagy volt a lelkesedés a gyülekezetbe. Ezek mind-mind nagy áldás volt. Azt is meglátjuk a gyülekezetnek az életében, hogy nagyon-nagyon intenzív volt az ima életük. Tehát nem azt mondták, hogy jaj, hát most nekünk velünk szembe jön most itt a hatalom, jaj, akkor mit csináljunk, akkor nem is szabad összejönnünk, mert mi lesz, ha megtudják, hogy mi együtt vagyunk, akkor biztos bennünket is börtönbe vetnek. Szóval nem ez a félelem volt bennük, hanem rendszeresen összejöttek, komolyan imádkoztak, gyakorolták a közösséget. Az egyik oldalon ott volt a nyomás, a fenyegetés, a börtönzés és a problémák, a másik oldalon meg ez a nagy lendület. Olvassuk a Bibliában, hogy a belső feszültségek is azért megjelentek a gyülekezetben, és nem túl régen a révész Zola beszélt, vagy tanított arról, hogy Anániás és Szafírának a története hát eléggé megviselte a gyülekezetet. Jön egy házas pár, akik hazudoznak, a Szentléleknek ezt mondja a Biblia, mondanak valamit, és nem a valóságot mondják, és ez már nem külső feszültség, itt nem arról, hogy a szaduceusok mit mondanak, az kit érdekel. De a gyülekezeten belül valaki mond valamit, és az nem igaz. Ez sokkal, sokkal komolyabb feszültséget jelent, de a Szentlélek nagyon hamar lerendezi ezt az egészet, nagyon tragikus esetek történnek, és hát Anániás és Szafira is tragikusan meghal. De aztán folytatódik a csodáknak a sorozata, azt mondja a Biblia, hogy jelek és csodák tömegével történnek, az apostolok mennek tovább, a bebörtönzésből úgy jönnek ki, az angyal kiszabadítja őket. Szóval, hogy olyan különleges dolgok történnek, áldások és nyomorúságok. Aztán újabb letartóztatás lesz, amikor az apostolokat letartóztatják, megfenyegetik őket, vagy szinte, hogy annak a nevében nem beszélhetnek, sőt, nem csak megfenyegetik őket, hanem tetlegesen is bántalmazzák őket. Az akkori bíróságnak volt lehetősége arra, hogyha valakit nem akarnak komolyan elítélni, csak, hogy is mondjam, enyhe büntetés, tehát, hogy azért valamivel fejezzük, hogy mi vagyunk a hatalom, és ezt nem csinálhatod, akkor ilyen botütéses fenyítés volt. Ez azt jelentette, hogy 40, egy hián 40 botütés kaptak. Hát most képzeld el, szeretnéd azt, hogyha rendőrök bevinnének, mert itt voltál a kőszikla gyülekezet istentiszteletén, még ez nem akkora bűn, hogy most letartóztassanak, meg nem tudom, nagyon elítéljenek, csak azt mondják, hogy 40 botütés, vagy hát egy hián 40 botütés. Szétvernek egy botot a hátadon. És akkor azt mondják, hogy akkor szia. És akkor ezzel azt üzenik, hogyha még egyszer elmész, hogy még egyszer ez lesz, akkor még egyszer be fog következni, vagy ennél súlyosabb dolgok is. És mégis ezek a feszültségek, amelyek jelentkeznek a gyülekezetnek az életében, valahogy nem tudják megállítani a gyülekezetet, akár a fenyegetés, akár a botütés. Az apostolok kijönnek, és ráadásul nem, hogy megijednének, azt mondja a Biblia, hogy nagy örömmel mennek tovább, és azt mondják, hogy hát legalább szenvedhetünk Jézusért, halleluja, megyünk tovább. Túlságosan nem hatotta meg őket a 40 botütés. És aztán egy újabb belső feszültséget látunk a gyülekezetben, erről nem fog beszélni, majd később lesz róla szó, csak megemlítem. Amikor a gyülekezet úgy kiteljesedik, és rengeteg ember tartozik a gyülekezethez, vannak emberek, akik azt mondják, hogy én miért nem vagyok olyan jó tesó, mint te? Neked van szolgálatod, nekem nincs. Neked megengedik, hogy a gépet kezeld, nekem meg nem. Miért vagy te külön? Ugye emlékeztek erre az apostolok cselekedeteiben, le van írva, hogy az asszonyok részéről jött egy ilyen méltatlankodás, hogy miért van az, hogy mi ilyen asszonyok vagyunk, vagy ilyen nemzetiségűek vagyunk, és nekünk nincs szolgálatunk, aki nem olyan nemzetiségű, másmilyen asszony, annak meg van szolgálata, hát egyenlőség ez. És akkor kialakul egy feszültség, hogy akkor most ki mit csinálhat a gyülekezetbe, és akkor kinek milyen lehetősége vagy jogai vannak. És az apostolok imádkoznak, hoznak egy döntést, beállítják a diakónusokat, helyreáll minden, és azt mondja a Biblia, hogy újra vagy újabb egy növekedés indult el. És most nem mondom végig az egész apostolok cselekedeteit, de hogy ez a hullámzás, ez megvan, és azt olvassuk a Bibliában, ezután a diakónusok beállítása és a növekedés után, hogy jön még egy tragédia. István, akit megválasztanak diakónusnak, beállítják a szolgálatba, ami nem egy hosszú életű szolgálat volt, nagyon rövid ideig tartott, hiszen olyan bátran beszélt Jézusról, hogy ennek a következménye az volt, hogy nem csak 40 botütés kapott, hanem mondjuk 40 követ, megkövezték és belehalt mártír lett. Ő lett az első mártírja a gyülekezetnek. És aztán mondhatnánk tovább még, hogy ez a hullámzás hogy megy. Jó dolgok és rossz dolgok, áldások és nehézségek. Ezeket mind-mind átélte az első gyülekezet, tulajdonképpen ugyanaz, amit te átélsz, áldások és nehézségek, áldások és nehézségek. Amit én el szeretnék most mondani, az nem más, mint az, hogy megnézd, hogy mi volt az első gyülekezetnek a titka, ugyanis úgy tűnt, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi áldást éltek át, nem szálltak el, és teljesen mindegy, hogy kit, mikor, hogy börtönöztek be, kit, mikor, hogyan vertek meg, hogy fenyegették őket, vagy Istvánt kivégezték, teljesen mindegy, hogy mi történt, úgy tűnik, hogy a gyülekezetet nem tudta megállítani a nehézségeknek a sorozata. A gyülekezet ment tovább. Jobbról is, balról is kaptak mindent, de mentek tovább és haladtak előre. És néhány dolgot szeretnék bemutatni, ami segít bennünket abban, hogy megértsük a titkát ezeknek. És ezek olyan alapelvek, amelyeket vagy tudatosan mi is alkalmazunk, vagy nem, de mégis meghatározzák az életünket. Nem tudom, hogy ki az közületek, aki szeret életrajzokat olvasni. Ha van lehetőségem, meg időm, és nem mással kell foglalkoznom, akkor én nagyon szívesen olvasok életrajzokat. Persze nem akárkinek az életrajzát, de komoly embereknek az életrajzait, akik valamit letettek az asztalra, valami nagyon nagy produktuma van az életüknek, amire azt lehet mondani, hogy ez igen. Ez lehet valami szakmai dolog, lehet lelki dolog, teljesen mindegy, de hogy valami értéket tudtak teremteni. Mi nagyon sokszor azt látjuk, hogy XY elindult, és akkor hú, milyen sikeres, milyen jó neki. Ugye? Azok, akik valamit letesznek az asztalra, valami eredményt elérnek, azoknak milyen jó. És ha ezeknek az embereknek végignézed az életét, mondjuk elolvasod az életrajzát, ha van ilyen, vagy ha ismered őt és belelátsz az életébe, akkor ugyanazt látod, mint mögöttem itt a kivetítőn, hogy van egy életvonal, és abban rengeteg jó dolog van természetesen, és rengeteg küzdelem, rengeteg nyomorúság, rengeteg probléma, rengeteg támadás, amit valahogy fel kellett nekik dolgozni, és ezt fel tudták dolgozni, és tovább tudtak menni, tehát nem megálltak, ezek a nehézségek nem megállították ezeket az embereket, hanem tovább tudtak menni. De a sikeres emberek, vagy az áldott emberek, vagy az Isten nagy emberei azért nem azért nagyok, mert azoknak soha semmi problémájuk nem volt, és könnyű neki. Mivel nekem meg sok problémám van, ezért nekem nem könnyű, hát az Isten nem várhatja el tőlem, hogy én ilyen nagyot alkossak. Szóval nem erről szól a dolog. Hanem mindenkinek megvan mind a két oldal, hogy milyen arányban, azt nem tudom, ez az Isten dolga, de megvan mind a két oldal, és lényeg az, hogy mi valahogy előre haladjunk, és annak ellenére, hogy áldás és nehézség is van, mégis amit az Isten ránk bízott, az megvalósuljon. Vagyis mi is Isten embereiként áldott emberek tudjunk lenni. És ez ugyanígy van a gyülekezetekkel is. Mostanában nagyon-nagyon népszerű, főleg a zenész, vagy a zenében, vagy az Isten dicsőítésben a Hillsongnak a neve. Ki az, aki ismeri a Hillsongot? Ugye a Hillsongnak különböző formációi vannak zenében is, meg a világon különböző helyeken plantáltak gyülekezeteket. Én körülbelül legalább 20 évvel ezelőtt egyszer egy nemzetközi konferencián voltam, és bekonferálták a következő előadót, úgy hívták őt, hogy Brian Houston. Bevallom nektek, nem sokat tudtam róla, egy előadó sok közül. Brian Houston. És elkezdett beszélni ez az ember. És ahogy elkezdett beszélni, nagyon-nagyon figyeltem, nagyon jó volt, amit elmondott, de elmondott egy történetet, és többek között ő volt a Hillsongnak az alapítója, és elmondta azt, hogy a Hillsong gyülekezet megalakult, sok-sok örömet éltek át, és elkezdett növekedni ez a szolgálat, elkezdett kiteljesen, egyre többen voltak, és a gyülekezetnek a különböző területei mindenütt ezt élték át. Igen, ám, de volt egy probléma, a zenében, a dicsőítésben elkezdtek növekedni, és utána volt egy hatalmas nagy hullámvölgy. És elmondta ezt a történetet, hogy a dicsőítő csapatuknak, amikor az egész világon csak egy ilyen gyülekezet volt, egy Hillsong gyülekezet volt, hogy omlott össze a dicsőítés a gyülekezetnek az életében. Azt mondta, hogy a zenészek, vagy az énekesek annyit veszekedtek egymással, olyan ellentétek voltak, annyi zsörtölődés volt, annyi probléma volt az emberek között, hogy egyszerűen nem tudták megtartani a próbákat, amikor kiálltak és vezették a dicsőítést, valahogy nem működött az egész, és nehézkesen ment az egész. Volt, amikor az emberek annyira nem vették komoly, nem jártak el rendszeresen a próbákra, nem gyakoroltak, és amikor már egy nagy gyülekezetbe kezdődik az istentisztelet, ott nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, ez se jött el, hát megkérjük a nem tudom testvéret, akkor álljon a gitárral, és akkor vezessen bennünket. Szóval ott azért produkálni kell valamit, amikor egy nagy tömeg elét kell kiállni, és akkor nagy színpad meg mindent. Tehát muszáj volt csinálni, és azt mondta, hogy iszonyatosan izzadságszagú volt az egész, és hogyha legszívesebben elzavarta volna az összes zenét, és azt mondta volna nekik, hogy soha többet nem folytathatjátok ezt, amit csináltok. A Hillsong dicsőítés így indult. Összeomlott az egész. Nagyon nagy mélypont volt. És ebből a mélypontnak a legmélyén valahol volt egy pillanat, amikor egy-két zenész elkezdett gondolkodni, hogy mindez miattunk van. Mindez valamilyen módon nálam nélkül nem fog megoldódni. És néhányan bűnbánatra jutottak, elkezdtek imádkozni és böjtölni, bocsánatot kértek egymástól, néhány ember elkezdte ezt a pozitív folyamatot, és hónapokon keresztül zajlott ez, hogy először a kapcsolatokat rendezték, utána elkezdtek megbízni egymásba, utána elkezdtek odafigyelni egymásra, és elkezdett fölépülni ugyanazokból az emberekből, de egy teljesen más, egy új szolgálat. És amikor ennek a folyamatában voltak, az egyik vezető imádkozott és böjtölt, és kereste az Urat, és azt kérte Istentől, hogy Istenem, mutasd meg, hogy mit akarsz velünk csinálni. Hogy még egyszer ezt nem akarjuk megismételni, mi a célja azzal, hogy bennünket elhívtál erre a szolgálatra. És akkor Isten valami olyan ígéretet adott neki, hogy menjetek tovább, és legyetek bátrak ebben, és az egész világon a szolgálataitokra szükség van. És a következő vasárnap kiálltak, és vezették a dicsőítést, és ez a kedves bátor ember el is mondta a gyülekezetnek azt, hogy az Úr azt mondta nekünk, hogy ezt csináljuk, és annyira jó, hogy az egész világon ez a szolgálat ki fog teljesedni. És azt mondta Brian Houston, hogy oda ment hozzá, és a Isten tisztelet végén is azt mondta, hogy mindenféle profécia, meg mindenféle nagy dolog mehet, azért óvatosan nyilatkozzál, ugyanis azt szeretném, hogyha itt szűk körben jól működnének a dolgok, és nem kell foglalkozni a világgal. Tehát elég, ha a Hillsong gyülekezetben jól működnek a dolgok, és nem a világ minden részére kell foglalkozni, tegyétek rendbe magatokat. És ez a rendbetétel folyamatosan ment, és azóta az, hogy Hillsong, azt minden keresztény ismeri, igaz? Persze már nem ugyanazok az emberek csinálják, hanem sok-sok más új ember jött, újabb és újabb generációk léptek be ebbe a szolgálatba, és tényleg Isten megadta nekik, hogy az egész világon a Hillsong az ismert név lett. Hogy indult? Egy ilyen reményteljes kezdés, valahogy eljutottak egy olyan pontra, amikor elbízták magukat, amikor csak magukkal foglalkoztak, amikor az önzés vagy az én az erősebb volt, mint az Isten, szétesett a csapat, nullára futottak, és mivel megtértek, az Istenre bízták újra magukat, az Isten fölemelte őket. A hullámzás. Szóval ezek a hullámzások ott vannak az életünkben. Hoztam egy képet. Tudjátok, vannak ilyen aranyköpések, hogy valaki mond valami nagyot. Bevallom, nem volt őszintén, nem volt időm ilyeneket keresni. Ezért kitaláltam én egy ilyet. Azt írtam, hogy a célok felé kell haladni, az akadályokat félre kell tenni. Ha ezt fordítva csinálod, akkor nagyon veszélyes lesz. Mert az azt jelenti, hogy ha a célokat félreteszed, és az akadályokra figyelsz állandóan, akkor biztos lehetsz abban, hogy te leszel a legnyomorultabb ember, és biztos lehetsz abban, hogy rengeteg problémád lesz, és sokkal több lesz a rosszból, mint a jóból. Ha viszont valaki a cél felé halad, az Istentől kapott célok felé, az akadályokat félreteszi, ahogy az első gyülekezetben láttuk, félretették a bebörtönzésnek az élményét, félretették a megbotozásnak az élményét, félretették a fenyegetésnek az élményét, mindent félretettek, nem az akadályokra fókuszáltak, hanem a célra, amit az Isten mondott nekik. És ott van az a kép, nekem azért tetszik, mert képzeljétek el ezt az atlétát, ha az akadályokra fókuszál, akkor a másodiknál hasra esik. Amikor 17 éves voltam, és lehetőségem volt arra, hogy elkezdjek autóvezetést tanulni, akkor a tanítóm, vagy a oktatóm azt mondta nekem, amikor beültem az autóba, és akkor elindultunk az első útunkon, azt mondta, hogy soha ne azt nézd, ami az autó előtt van, hanem mindig messze nézzél. Ha mindig azt nézed, ami az autó előtt van, akkor egyszerűen mindig rángatod a kormányt jobbra-balra, és nem tudsz normálisan vezetni. Mindig távolra előre nézz, és tartsd az irányt, ez a legfontosabb. Érted? Oké, értem, megpróbálom. És ez nagyon fontos alapelv, ha vezetsz akkor is, de az életedet vezeted akkor is. Hogy a távoli cél legyen előtted, és hogyha megvan a cél, akkor arra tarts. És akkor vannak döccenők, vannak kátyuk, van sok minden, amin keresztül kell menni. Néha meg egy defektet is kapsz, meg kell állni, ki kell cserélni a kereket. Néha ilyen meg olyan hibák jönnek, de ezeket meg kell javítani, és menni kell tovább, és a cél a legfontosabb. Szóval az első gyülekezetnek a titkát kezdtem el mondani, hogy mi volt az ő titkuk, mit csináltak ők, ami miatt nem esett széllyel ez a gyülekezet, annak ellenére, hogy bármilyen nyomás és nehézség, vagy akár áldás érte az életüket. Az egyik dolog, amit láttam itt a Bibliában, az az, hogy ott volt a gyülekezetnek az életében az egy akarat vagy egység dolog. Tehát egységesek voltak. Van egy üzleti tanácsadó, Clem Blanchardnak hívják, hogy azt mondja, hogy egyikünk sem olyan okos, amilyenek együtt vagyunk. Ez egy nagyon valóságos és nagyon bölcs megállapítás. Tehát én egyedül nem vagyok olyan okos, mint veletek együtt. Ugye, tehát két ember, vagy öt ember, vagy tíz ember sokkal többet tud összehozni, mint egy akár gondolkodásban, de akár fizikai erőben, mindenben. A Biblia is beszél erről, de sokkal magasabbra teszi a mércét. A Biblia azt mondja, hogy ahol egység van, tehát ahol az emberek összejönnek, és együtt akarnak előre haladni, és ráadásul az Isten céljait akarják megvalósítani, ott nem csak megsokszorozódik ez a dolog, hogy hárman erősebbek vagyunk, mint egyedül, hanem azt mondja a Biblia 133. Zsoltárban, ahol egység van, mit csinál Isten? Oda küldi az áldást. Ahol egység van, ott megjelenik az Isten, és nem egy kicsit megsokszorozódik, hanem meg 10 milliómószorozódik. Tehát az Istennek a jelenléte az valami különlegessé teszi ezt az egészet. Az egységnek a titka. Ez nagyon-nagyon fontos. Te szoktad az egységet munkálni? A Biblia rengeteget beszél az egységről. És az egység itt nem csak arról szól, hogy van két ember, mondjuk Attila és én, és mi egységben vagyunk, vagy nem. Sokkal többről szól az egység. Az egység arról is szól, hogy egység az Isten és az ember között, és amikor valaki az Isten és az embernek az egységét munkálja, és ezt képviseled, akkor ezt tudod mi? Ez az evangelizáció. Pál apostol erről beszél, hogy béküljetek meg az Istennel. Legyetek egységben az Istennel. Szóval ez is egy egységmunkálás, amikor az embereket az Istennel vezeted egységre, és a másik része az egységmunkálásnak, amikor az emberek és az emberek között van egység és egy akarat. És mind a kettő olyan, amire az Isten az áldását adja. Hogy oda küldi az áldást az Úr, ahol ilyen egység van. Többször átéltem már az elmúlt évtizedekben, hogy meg biztos fogom is, meg te is, hogy voltak olyan emberek, akiket valahogy úgy alakította Isten az életemet, hogy valahogy összetalálkoztunk, valamit együtt kellett csinálni, és valahogy nagyon-nagyon-nagyon nem ment. És úgy tűnt nekem, hogy ő meg én soha nem tudunk egységben lenni. Amit ő képvisel, attól én nagyon messze vagyok, vagy amit én mondok, azért ő soha nem fog lelkesedni. Vannak ilyen élményeid? Találkozol olyan emberekkel, akik inkább frusztrálnak, mint lelkesítenek, és azt mondod, hogy ezzel egységben? Soha. Hát egyrészt ez a valóság, van ilyen, tehát ezt ki kell mondani. De az elmúlt évtizedekben többször tapasztaltam azt, hogy voltak olyan ilyen emberek az életemben, és x idő után ezek közül az emberek közül vannak, akik ma nagyon közel állnak hozzám. Mert valahogy Isten kimunkálta ezt az egységet. Persze lehet, hogy más is elmondhatja, hogy mikor meglátod Urkó Istvánt, akkor mindenféle gondolatai voltak, és talán most más gondolatai vannak, tehát lehet, hogy ilyen is van, meg remélem. Szóval ez az egységmunkálás. És az első gyülekezetben ez az egység, ez működött. Valahogy az Isten kegyelme ott volt velük, és tudták egymást segíteni. És nem azt mondták, hogyha Pétert és János letartóztatták, akkor biztos nem is az Úrtól vannak, biztos, amit tanítottak, az nem is igaz, akkor náluk nélkül kell tovább menni, és akkor nem tudom, valami önjelölt vezető jön, és akkor azt mondja, hogy én leszek az új apostol. Tehát, hogy nem ezek jellemezték a gyülekezetnek az életét, hanem egységesek tudtak lenni. Szóval te az egységnek a munkálója vagy? Isten és az ember között, és ember és az ember között. Ha vannak olyan emberek, akik most ilyen húsvér emberként közel vannak hozzád, és valahogy nagyon nem lelkesít mindaz, amit ő mond és képvisel, és muszáj elviselned, tudod, mi a legjobb? Kezdj el imádkozni érte. Kezdj el imádkozni érte. Uram, bevallom neked, hogy nagyon idegesít XY. De XY-t is Isten teremtette. Azt az XY-t is Isten meg tudja változtatni, vagy még engem is. És ha elkezdünk imádkozni egy-két-három olyan nehéz emberért, aki nagyon idegesít bennünket, nagyon zavar bennünket, akkor lehet, hogy Isten ezeket a kapcsolatokat megváltoztatja. És aki most nagyon idegesít bennünket, az lehet, hogy egy év múlva nagyon lelkesít bennünket. Higgyétek el, hogy ez működik. Van ilyen. Szóval az egység. A másik dolog, amit az első gyülekezetben jól gyakoroltak, ez nem más, mint a közösségnek a gyakorlása és az imádság. Ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, folyamatosan benne van az, hogy összejönnek és imádkoznak. Összejönnek és imádkoznak, összejönnek és imádkoznak, összejönnek és imádkoznak. Az összejövetel meg az imádság az egy természetes része volt az életüknek. Úgy tűnik, hogy az imádság, meg ez a közösség, ez egy igazi erőforrás volt a számukra. Hogy miért lehetett így? Hát azért, mert szerették egymást. Tehát, hogy ha egység van, akkor ott persze ez a közösség, ez jól működik. Ahol nincs egység, ott ezt nehezen lehet megvalósítani. Szóval nekik erőforrásuk volt az, hogy összejöttek és együtt imádkoztak, vagy egymásért imádkoztak, egymást tudták bátorítani, és bármilyen nehéz is volt a helyzet, azt mondta, nem baj, megyünk tovább. Letartóztatták a vezetőket, nem baj, imádkozunk értük. Kihozta az angyal őket, de jó, megyünk tovább. Meggyógyult egy beteg, de jó, meggyógyul még egy. Tehát megtért egy ember, ma nem baj, holnap megtért 10. Szóval, hogy nagyon lelkesek tudtak lenni, és ez az egység, ez vezette őket. Ez egy erőforrás volt az életükbe. És ezt azért tartom fontosnak, mert amit most el fogok mondani, az egy ilyen, azt mondom, hogy széleskörű tapasztalat. Ma Magyarországon, akármilyen gyülekezetbe is, hogyha elmegyünk, főleg a városi gyülekezetek, most a kisfalusi az más kategória egy kicsit, de mondjuk a városi gyülekezetekbe elmegyünk, és tök mindegy, hogy ezt hogy hívják, pünkösdinek, baptistának, így gyülekezetnek, akárminek. Szóval egy gyülekezetbe elmész, és őszintén elkezdesz beszélni az ott lévő vezetőkkel, pásztorral, pappal, akárkivel, aki átlátja a gyülekezetnek az életét. Ha megkérdezed tőle, hogy mi az egyik legnagyobb kihívás, amivel küzdeni kell egy gyülekezetnek, akkor szerintem az első háromba vagy az első ötbe benne lesz az, hogy az embereknek semmire nincs idejük. Ez nálunk így van? Az embereknek semmire nincs idejük. Ez azért probléma, mert ha nincs időnk, és ha jó dolgokra nincs időnk, vagy arra nincs időnk, amit az Isten adott elénk célként, hogy ezeket megvalósítsuk, akkor valahogy el fogunk tévedni. Az első gyülekezetben valahogy volt idejük az embereknek arra, hogy összejönnek és imádkozzanak, és ezt a közösség gyakorolt. Persze volt ott prédikáció, volt ott bizonyságtétel, sok minden más is, de hogy ezt a közösségnek a gyakorlása, ez nagyon-nagyon fontos volt. És a Biblia beszél arról, hogy vannak olyan helyzetek, amikor így fogalmaz a Biblia, hogy áron vegyétek meg az alkalmat. Tehát, hogy vannak dolgok, amik nem csak úgy szembe jönnek veled, és jaj, de jó, és akkor megcsinálom, vagy részt veszek benne, hanem hanem időt és energiát vagy pénzt kell áldozni azért, hogy valami akár erőfeszítések árán is megtörténjen vagy megvalósuljon. Szerintem a diákoknál ilyen a tanulás. Tehát általában nem lelkesedésből tanulnak nagyon sokszor. Nem tudom, a jelenlévők mit mondanak erre. Én mikor visszaemlékszek, és amikor 10 éves voltam, akkor kevés olyan nap volt, amikor lelkesedésből tanultam. Volt ilyen is, de nem ez volt a jellemző rám, bevallom őszintén. És hát ez áron is megvenni az alkalmat, tehát muszáj volt, mert ránéztem az órára, nem tudom, este 8 óra, holnap dolgozat, és még semmit nem foglalkoztam a témával, vagy a tantárgyal, akkor muszáj volt csinálnom valamit. Ha ez a kényszer nem lett volna, biztos, hogy nem nyitom ki a könyvet. Ugye ismerős? De szerintem felnőtt emberként is ez a halogatás bűne, ez ott szokott majd, és amikor már nem tudom tovább tolni azt a bizonyos dolgot, akkor muszáj megcsinálni, és akkor teljesen mindegy, hogy alkalmas az idő, vagy nem alkalmas, most kell, vagy nem most kell, egyszer meg kell csinálni, és kész. Szóval ez az idő probléma azért feszítő, mert ma egy olyan világban élünk, amiben mindenki a figyelmünket és az energiánkat akarja. És mi megodaadjuk mindenkinek a figyelmünket és az energiánkat. És ha nem figyelünk arra, hogy mi az, ami fontos, ha nem látjuk, hogy mi a cél, akkor minden, hát hülyeségre vagy értelmetlen dologra is rengeteg energia megy el. És ha őszintén vagyunk, és így sok szám közt bevalljuk egymásnak, nekem is sok energiám elmegy felesleges dolgokra. Szerintem neked is. Aminek az ég a világon semmi értelme. Hogyha nem lett volna, vagy nem valósult volna meg az életemben néhány ilyen dolog, akkor lehet, hogy nem is emlékeznék rá, és nem hiányozna. Ezek a fölösleges dolgok. Vannak olyan dolgok, amire nem emlékszek, de ha nem történt volna meg, akkor most nagyon nagy hiányérzetem lenne. De vannak a fölösleges dolgok, amelyekre semmi szükségünk nincs. Azért fontos ez, mert a nyugat-európai kereszténységet, és ebbe a magyart is beleértve egy ilyen kifáradó kereszténységet lehet látni. Mindenki iszonyatosan elfárad, mindenki annyi jó dolggal foglalkozik, legalábbis szerinte, és a lényeg valahogy kimarad az embernek az életéből. Ismerős ez? Az első gyülekezetben azt lehet látni, hogy bennük volt az a céltudatosság, hogy persze nekik is voltak gyerekeik, ők is jártak dolgozni, néhányan még rabszolgák is voltak, tehát egy kicsit más kategória volt a munkavállalói helyzete, mint neked. Valószínű, hogy a nagy része a gyülekezetnek sokkal gyengébb anyagi helyzetben volt, mint a jelenlévők nagy része. Azok a lehetőségek vagy perspektívák, ami akkor jelentkezett egy keresztény ember életében, azok sokkal szűkebbek voltak, mint ma. Nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor azt olvasok az apostolok cselekedeteiben, hogy sokan eladják a vagyonukat, és beadják a közösbe, hát egyrészt azért volt, mert az Úr elrendította őket, és szabadok voltak erre. A másik meg az volt, hogy elkobozták tőlük. Meg ha valaki megtért, a család kitagadta. Tehát jobb volt pénzét tenni mindent. Ezt csak azért mondom, hogy nem biztos, hogy annyira könnyű volt nekik című dologban kell belehelyezni az első gyülekezetnek az életet, és azt mondja, hogy jaj, nekünk ma a 21. században annyira nehéz, nekik mennyire könnyű volt, tehát ők meg tudták csinálni, nekünk ez nem annyira megy, és nem tudjuk megcsinálni. Ez nem igaz. Szóval ott van ez a Áron is vegyétek meg az alkalmat. Amikor Áron is meg kell venni az alkalmat, itt arra gondolok, és most itt szeretnék nem törvényeskedő módon, mert nem az vagyok, és nem ez van a lelkemben vagy a szívemben, de a törvényeskedésnek, meg az ilyen nagyon vallásoskodás az egyik szélsőség, a másik szélsőség pedig az, amikor semmi nem számít, minden belefér. És mind a kettő az ördög munkája. A kettő között van egy normális út, ami a Szentléleknek a vezetése az életünkbe. És tudjátok, nem túl régen, nem is ebbe a gyülekezetbe jár az a valaki, találkoztam valakivel, beszélgettem vele, rég találkoztunk, kérdeztem, hogy hogy vannak. Hát, hogy ők nem nagyon tudnak mostanában a gyülekezetbe járni. És miért nem? Hát, mert nincs idő rá. Én ezt nem tudom elfogadni, mert arra van időd, amire akarod. És mondja, hogy több gyerek is van a családban, történetesen abban a családban 3 gyerek volt, hogy az egész hét az tulajdonképpen annyira keményen megy, mert a gyereket vinni kell úszni, a gyereket vinni kell nyelvórára, a gyereket vinni kell korrepetálásra, a gyereket vinni kell orvoshoz, a gyereket vinni kell itt tudom én hova, és hogy és ebből 3 is van, és ez szorozva 3-mal, és ez mennyi energiát elvisz, És mikor jön a vasárnap, akkor egyrészt a gyerekek nagyon fáradtak, meg mi is nagyon fáradtak vagyunk, egyszerűen ez már nem fér bele. Én ezt agyilag értem, és szerintem te is. De fölteszem a kérdést, hogy aki így éli az életét, annak mi az első az életébe? És válaszoljátok meg ezt a kérdést. Annak az embernek mi az első az életében? Vannak olyan helyzetek, amikor azt kell mondani, hogy a kevesebb néha több. Ez is egy alapszabály, nem én találtam ki, hanem már régen kitalálták. Hogyha az életünkből kidobálunk néhány dolgot, a családunkból, vagy a munkánkból, akkor azzal mi sokkal gazdagabbak leszünk, hogy az nincs az életünkben. Alapvetően a Biblia azt mondja, hogy ez a bűn, tehát hogy mindig, amikor kidobod a bűnt, bármilyen vagy is az életedbe, hogy bármilyen nehezen is hoztad össze ezt a sok bűnt, de ha kidobod, akkor sokkal boldogabb leszel. Tehát, hogy alapvetően erről beszél a Biblia, de sok minden más is ilyen. Ha bizonyos dolgokban nem veszel részt, tehát, hogy azzal gazdagabb vagy. Ha bizonyos dolgokban nem fizetsz be, akkor lehet, hogy azzal gazdagabb vagy. Ha bizonyos dolgokon nem írod be a naptárba, akkor lehet, hogy azzal gazdagabb vagy. A kevesebb, az néha a többet jelent. Szóval, hogy áron is meg kell venni az alkalmat. Azért, mert abban erő van, amikor akár két keresztény is együtt van, azt ígéri az Úr, hogy ott van köztük, akár 3, meg 5, meg 500, meg bármennyi. Tehát amikor például egy istentiszteletre összejövünk, együtt úrvacsorázunk, vagy egy házi csoport, vagy bármilyen olyan dolog, amiben a keresztények összejönnek, és egymást bátorítják, vagy tanulmányozzák az igét, ebben mindig erő van. És hogyha valakinek ez nem fontos, valakinek ez a sokadik az életében, akkor valami olyan hibát követ el, hogy az akadályokat állandóan figyeli, az akadályokkal foglalkozik állandóan, és közben a cél az kimarad az életéből, és nem jut sehová. Ez viszont elég jelentős problémát okoz azoknak, akik így élik az életüket. Valaki úgy fogalmazta, hogy ez olyan időszak, amikor tele van a kirakat, de a raktárban meg nincs semmi. Én éltem a szocializmus időszakában, és láttam ilyet. Elmentem egy bolt előtt, ez a tipikus hiánygazdálkodás. Tehát a kirakatban volt néhány jó dolog, akkor bementél, akkor spent semmi. És aki nálam idősebb, az biztos, hogy még több ilyen dolgot tud elmondani, mert amikor én éltem a szocializmus idején, akkor már kicsit a jobb időszakot éltük meg, akkor kezdett ez úgy megváltozni. De sokszor csak a kirakatban voltak dolgok, és egyébként pedig nem sok minden volt a raktárban, vagy nem sok minden volt tartalmilag. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy az első gyülekezetnek az életét tanulmányozva, vagy az első keresztényeknek az életét tanulmányozva azt látjuk, hogyha a hullámoknak a tetején akarsz maradni, és nem akarod azt, hogy a hullámok akár jó, vagy akár rossz dolgok agyonnyomjanak, és vége, ha meg akarsz maradni, akkor a jó dolgokkal, a legjobb dolgokkal kell foglalkozni. És bizonyos dolgokat ki kell dobni az életedből, mert tényleg az képtelenség, hogy az ember mindenen részt vegyen, minden dologban benne legyen, és mindenütt ott legyen, akár amit elvárnak tőlünk, akár csak amit szeretnénk. Lehet, hogy amit szeretnénk, azoknak a egy tized részét ki kell dobni, és azt mondjuk, hogy ezt nem, az Úrért. És lehet, hogy Isten majd áldásként vissza fogja adni. Szeretnék két állítást mutatni. Az egyik így hangzik, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. A másik, magam célját kell elsősorban kiszolgálni, és közben próbálni engedelmeskedni Istennek. Így első hallásra, ki az, aki az elsővel ért egyet? Ki az, aki a másodikkal? Ugye kevés a különbség a kettő között, de az egyik egy bibliai alapelv, amit az apostolok képviseltek, amit az első gyülekezet képviselt, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, akár jó, akár rossz dolgok történnek, teljesen mindegy. A cél, hogy Istennek fogunk engedelmeskedni. A másik, ha magam céljait kell elsősorban kiszolgálni, és minél többet akarok beledobálni az életembe, és mindenütt ott lenni, és mindig átélni, és mindig megtapasztalni, és mindenféle élmény, és még több, anyagiakban, élményekben, érzelmekben, nem tudom, mindenben, és még több, akkor ennek a természetes következménye az, hogy közben, amikor engedelmeskedni akarok ezek mellett Istennek, akkor ez nem fog működni. Tudod miért? Nem lesz rá idő. Ha mégis lesz rá időm, hát hogy is mondjam, mentálisan nem tudok ott lenni, fizikálisan igen, de mentálisan nem tudok ott lenni, de semmi hatással nem lesz rám. Tehát tipikusan ez az, amikor valaki elmegy a templomba, beül, alszik, amikor végén, nem tudom, valaki hangosan mondja, hogy ámen, akkor hazamegy, és akkor persze oda szánta az időt, de ez kevés. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ennél több kell. És hadd mondjam újra azt, hogy itt nem arról beszélek, hogy persze, bevallom nektek, volt, amikor elúttam Isten tiszteletem már. De nem amikor prédikáltam, tehát ez, hanem amikor abban a helyzetben voltam, mint ti. Volt már ilyen, nem is egyszer. Az is lehet, hogy még lesz ilyen. Nem arról beszélek, hogy néha fáradt az ember, és van egy ilyen problémánk. Olyan is volt már, hogy a családunkban annyira összejött minden, hogy mondjuk egy vasárnap nem tudtunk eljutni Isten tiszteletre, mert teljes káosz volt. Ez is oké. De nem mindegy, hogy egy évben van két ilyen, vagy három ilyen, amit valahogy le kell menedzselni, és utána helyreáll a normális állapot. Vagy pedig ilyen, ez a normális, és mondjuk évente van egy-két olyan hétvége, amikor normálisak vagyunk. Ugye értitek a különbséget? Nagyon-nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy az életben háromszor-négyszer elalszok Isten tiszteletem, mert fáradt vagyok, és tényleg olyan nehéz volt a hetem, és éjszaka is dolgoztam, és az teljesen rendben van, de egyébként nem ilyen vagyok. Vagy pedig valaki állandóan ilyen, és van néhány ünnepnap, mondjuk két-három vasárnap az életében, amikor mondjuk Isten igéje még hatni is tud rá. Milyen fantasztikus, Isten elérte a célját. Ugye értitek a különbséget? Szóval az első gyülekezetnek az életében ott volt ez a közösség, ez a egymás támogatása, együtt imádkozunk, és erre szántak időt, és úgy tűnt, hogy ez jól működött, akár kis közösségben is, tehát a házanként, vagy kis csoportokban összejöttek, akár a templomban, amíg erre lehetőségük volt, szóval ez jól működött. A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni utoljára, az első gyülekezetnek az életében jellemző volt a félelem nélküli élet. És ez azért fontos kiemelni, mert az előbb láttátok a korábbi dián, amikor az az idővonal volt, hogy azért bőven volt fenyegetés, bőven volt nehézség az életükben. Tehát lett volna okuk vagy joguk arra, hogy megijedjenek, és azt mondják, hogy ha ezzel jár a kereszténység, akkor inkább visszaveszünk belőle. Ha ilyen veszélyes, akkor inkább biztonságba helyezem magamat, a családomat, a gyerekemet, a munkámat, az egzisztenciámat, mindent. És ezekkel szemben ők úgy tűnik, hogy nem túlságosan féltek. Tehát akármilyen fenyegetés vagy veszély volt, működött a dolog, és tudtak előre haladni. Mi volt a titkuk? A titok ma már elhangzott. Az Isten tiszteletnek a legelején, akik itt voltatok, hallottátok, hogy Dávid idézett egy igét. Azt mondja ez az igevers, vagy ez a titok így szól, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor tanúim lesztek, Jeruzsálembe, Júdába, Samáriába, földvégső határáig. Tehát a Szentlélek egyszer megadja a küldetést, és az is benne van ebben az igeversben, hogy nem csak megmondja, hogy mit csináltok, hanem erőt kaptok. Lendületet kaptok. Eljön a Szentlélek, akkor ennek a következménye az, hogy erős leszel, és tudod, hogy merre kell menni. Nem tudom, hogy te hogy vagy itt, mennyire vagy erős, és mennyire tudod, hogy merre kell menni. De a Szentléleknek a munkája az életünkben ezt jelenti, hogy erőt kapsz, és tudod, hogy merre kell menni, és mit kell csinálni. Pünköstkor jött a Szentlélek, megtapasztalták az első keresztények, erőt kaptak, és tudták, hogy merre kell menni, és akkor jöhettek szadduceusok, meg főpapok, meg nagy okos emberek, meg botütés, meg fenyegetés, meg börtön, meg teljesen mindegy, hogy mi volt. Volt erő, és volt cél. És ennek az eredménye az volt, hogy tudtak előre haladni. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy félelem nélkül tudták élni az életüket. Tehát nem ez az állandó aggodalmaskodás és állandó szorongás, hogy jaj, Istenem, mi lesz velünk, ha... Egyébként ez megfigyelhető a világnak azon a részén, ahol ma is keresztény üldözés van. Hogy sokkal kevesebb félelemmel élnek az emberek ott, ahol keresztény üldözés van, mint ott, ahol nincs. Ez nagyon érdekes. A mi világunkban itt sokan attól félnek, hogy mit szól XY, meg izé, meg hogy ítélnek meg engem, meg ilyen típusú félelmek gyötrik a keresztényeket. A világ más részein meg akkor se fél, ha tudja, hogy 10 perc múlva vége az életemnek. Mi a különbség? Ha a Szentlélek ott van az embernek az életében, ott van az erő, és ott van a cél, hogy tudja, hogy merre kell menni. Nem tudom, hogy te mennyire szoktál félni vagy aggódni. Egyébként persze ez egy emberi tulajdonság, de azért hangsúlyozom, hogy a Szentlélek ezt mindig legyőz és túl segít bennünket, mert ha valaki állandóan fél és állandóan aggódik, hát az depressziós lesz, az beteg ember lesz. Más kérdés az, hogy néha félünk és aggódunk egy kis ideig, és aztán túlépünk rajta, megoldjuk a problémát és megyünk, mert a célra figyelünk. Csak bátorításul, ilyeneket mond az ige, Ézsaiás 41-ben. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt a győzelmes jobbommal támogatlak. Az nekem olyan sokszor erőt adott, meg lendületbe hozott, amikor úgy minden bajom volt a helyzettel, meg magammal, és akkor azt mondja az ige, hogy ne félj, ne csüggedj, én vagyok az Isten, emlékszel rám? Én megfogom a kezedet, és mehetünk. Egy másik ézsaiási bátorítás, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ez jó hír, nem? Hogy Isten ma azt ígéri neked, hogy megfogja a kezed, és elkezd vezetni téged holnap, meg holnap után, meg azután, hogy a jó dolgokat jól éld át, a nehézségeket le tud küzdeni, és ebben a nagy hullámzásban előre tud haladni. Befejezésül egy képet szeretnék mutatni. Ezt a képet, ami Jézusnak a kereszt halálát mutatja be. Azt mondja a Biblia, ez a történet, amit felolvastam, azzal zárul, hogy a tanítványokat már több egyszerre megfenyegetik, több egyszerre kihallgatják, már börtönbe voltak, kiszabadulnak a börtönből, megint börtönbe kerülnek, szóval sok minden megtörténik, és a végén, ahogy említettem, nem tudnak velük mit csinálni, és akkor ezért jön az az ítélet, hogy egy híján 40 botütés. És amikor jó megverik őket, és akkor azt mondják, hogy viszont látásra, és akkor annak a nevében nem beszélhettek semmit, akkor kimennek, elkezdenek Jézusról beszélni, és tele vannak örömmel. Tele vannak örömmel, és azt mondják, hogy azért vagyunk boldogok, mert Jézusért szenvedhettünk. Ezek nem mazohisták? Ki az, aki szeret szenvedni? Vannak itt emberek, akik szeretnek szenvedni? Tehát szerintem minden szenvedést úgy gyorsan kihúznánk, ha előre tudnánk, hogy holnap lenne egy ilyen, és ez biztos nem kell. Semmiféle szenvedést nem szeretünk. A tanítványok vagy az apostolok meg azt mondják, hogy de jó, végre szenvedhettünk Jézusért. És mivel ők nem mazohisták voltak, és nem egy ilyen beteglelkű emberek voltak, nagyon is egészségesek voltak, a titok tudjátok mi? Az, amit itt láttok mögöttem, hogy Jézus ott van a kereszten. Ezek az emberek látták Jézust a kereszten. Ezek az emberek ott voltak akkor, amikor Jézust elítélték, amikor köpködték Jézust, amikor megalázták Jézust, látták és megtapasztalták azt, amikor rátették a palástot, és akkor azt csúfolták, hogy ha te vagy a király, akkor csinálj valamit, meg a kis nárpálcát odaadták neki, és akkor mondták neki, hogy akkor uralkodjál. Szóval kigúnyolták, ezt mind látták. És különböző módon hatott rájuk. Volt, akik elszaladtak és megijedtek ettől. Péter egy darabig bírta, de aztán megtagadta Jézust. Voltak egy kicsit távolabb, de végignézték azt, hogy Jézust megkorbácsolják, kiviszik a Golgotára és keresztre feszítik, látták, amikor Jézus vére folyik, látták azt, amikor Jézus ott van a Golgotai kereszten, láttak mindent. És ez olyan maradandó élmény volt az életükben, hogy amikor évekkel később, egy kicsivel később, meg utána évekkel később is, amikor nekik kellett szenvedni, akkor azt mondják, hogy de jó, hát ahhoz képest a semmi. Ez a bizonyos eset, amikor kijönnek a nagy tanács elől, és azt mondják, hogy jaj, de jó, szenvedhetünk Jézusért, ez nem sokkal Jézus kereszt halála után van. De aztán később évek telnek még el, és ezek az emberek, ezek a tanítványok, a nagy része mártír halált hal. Rengeteg szenvedést vállalnak, tudjátok miért? Azt is mondhatom, hogy rengeteg áldozatot vállalnak, és azt mondják, hogy semmi sem drága. Bármit kész vagyok megtenni vagy megfizetni azért, hogy Jézust képviseljem. Tudjátok miért? Azért, mert látták Jézust élőben ott a Golgotai kereszten szenvedni. És mivel látták, ehhez viszonyítottak mindent. Nem ahhoz viszonyítottak, hogy a szomszédnak milyen jól megy, és nekem annyira még nem megy jól, és amíg nem megy annyira jól, mint a szomszédomnak, addig én nem tudok komoly keresztény lenni, mert legalább ezt a szintet el kell érnem. Tehát nem ebbe gondolkodtak, hanem Jézushoz mértek mindent. Látták Jézus szenvedni, és azt mondták, hogy mi is szenvedhetünk Jézusért. És én ezzel szeretném a mai napot befejezni, és ezt a bátorítást adni nektek, hogy ne felejtsük el, ha nem Jézust látjuk, és nem hozzá viszonyítjuk magunkat, akkor eltévedtünk. Akkor rengeteg olyan akadállyal és problémával és aprósággal foglalkozunk, aminek az életben semmi értelme nincs, és nem fontos. Ha viszont Jézust látjuk, és ahhoz viszonyítjuk a problémáinkat, anyagi, lelki gondjainkat, családunkat, gyerekünket, munkánkat, vállalkozásunkat, bármit, akkor jó helyen vagyunk. És ha Jézusért válasz nehézséget, akkor ne felejtsd el, hogy annak áldása lesz. Ha azért válasz nehézséget, mert valami más van a fókuszban, erre mondja a Biblia, hogy az átok alatt van, az elmúlik, leamortizálódik, és semmi nem lesz belőle. Szóval az első keresztények a hullámzásban átéltek mindent, de nagyon céltudatosak voltak, és előre tudtak haladni. És a legfőbb titkuk az volt, hogy látták Jézust. Én ezért szeretnék imádkozni, hogy maradjon meg a szívünkbe ez, hogy mi is lássuk állandóan Jézust, és ő legyen az életünkben. Drága Úr Jézus, csak az a vágyunk, hogy tényleg azt tudjuk tenni, amit Te mondasz nekünk. Ne legyen semmi se drága, amit Te kérsz tőlünk. Segíts nekünk ebben. Adja ez erőt nekünk a következő napokban is. Áld meg az életünket, őrizd meg a szívünket. Segíts nekünk, hogy hiába való fölösleges dolgok ne kerüljenek oda a fontos dolgoknak a helyébe. Legyen a Te áldásod és a Te kegyelmed velünk. Vágyunk erre, és segíts ebben bennünket. Az Úr Jézus nevében kérjük. Amen.